Rajaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
6 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Köszöntöm a Szent István Rádió hallgatóit. A híreket Harcos Krisztinától hallják. A családosok és idősek számára is fontos termékek kerültek fel az árcsökkentési listára. Zsigó Róbert szerint a túlzott haszonkulcsok ellen fel kell lépni a vásárlók védelmében. A kormány kiegészíti az árrészcsökkentéssel érintett áruk listáját, ezzel még több élelmiszer lesz olcsóbb, mondta a Kulturális és Innovációs Minisztérium parlamenti államtitkára. Zsigó Róbert közlése szerint december 1-től a marhafehér pecsenye, a marhafelsál, a sertésmájas, a sertésmájkrém, a félkemény sajt, a sajtkrém, a kenhető sajt, a zöldségek és gyümölcsök közül az alma, körte, szilva, szőlő, a paradicsom, a fejes káposzta, a vöröshagyma és a zöld paprika lesz olcsóbb. A kisgyermekesek pedig a bébi ételt tudják majd olcsóbban megvásárolni, tette hozzá. Néhány heves vármegyei vasútvonalon változik a menetrend. A MÁV közleményéből kiderült, hogy karbantartási munkák miatt módosul a vonatok menetrendje. A következő vasútvonalakat érintik a módosított menetrendek. November 30-áig a Budapest 60 vonalat, a 60 Szolnok Vámosgyörg Új Szász Szolnok vonalat, valamint december 13-áig a Debrecen Füzeshabony vonalon módosul a vonatok menetrendje. Egyes vonatok helyett eltérő szakaszokon Debrecen-Hortobágy-Tiszafüred-Egyek-Füzesabony között MÁV buszok közlekednek. Látókép és Balmazújváros között valamennyi vonat helyett MÁV buszok közlekednek. Országos informatikai karbantartás miatt november 15-én és 16-án több postahivatalban szünetel az ügyintézés, és korlátozottan működnek a Magyar Posta szolgáltatásai, írja az Index. A leállás a nyitvatartást is érinti, több helyen a posták korábban zárnak be. A Magyar Posta közölte, hogy november 15-én 22 postai szolgáltatóhely a szokásosnál korábban, legkésőbb 16 órakor zár be, hogy felkészülhessen a leállásra, míg 5 szolgáltatóhely november 16-án vasárnap zárva tart. A vállalat arra kéri az ügyfeleket, hogy a megadott időszakra tervezett postai ügyeiket lehetőleg a karbantartás előtt vagy után intézzék el. Megszerezte az engedélyt a magyarországi fiók telepelindításához a Revolut, írja a fintech.hu. Hivatalos bejelentés a témában egyelőre nincs, de a Magyar Nemzeti Bank honlapján a tevékenységi engedéllyel rendelkező felügyelt intézmények között megjelent a Revolut Bank magyarországi fiók telepe. A Revinfo adott arról hírt, hogy az MNB weboldalán megjelent a Revolut Bank magyarországi fiók telepe, amely a honlap adatai alapján 2025. október 23-án megkapta az induláshoz szükséges engedélyeket. A portál arra is felhívta a figyelmet, hogy a Revolut Sugo oldala is frissült, ahol már megemlítik, hogy aki a magyarországi fiók indulása után Revolut számlát nyit, akkor magyar számlaszámot kap, és nem lesz szükség semmilyen migrációs folyamatra. Az, hogy erre mikortól lesz lehetőség, egyelőre nem ismert. Meg kell várni a Revolut tájékoztatását a témában. Híreink végén az időjárásról. A derült tájakon ismét terjeszkedik a rétegfelhőzet, valamint nagy területen képződik tartós sűrűköd, így hajnalra a legtöbb helyen újból erősen felhős vagy borult lesz az ég. Legfeljebb jelentéktelen szitálás fordulhat elő, majd hajnaltól, kora reggeltől a délkeleti határvidéken már elered az eső. Gyenge marad a légmozgás, nagy területen meg is szűnik a szél. A legalacsonyabb hajnali hőmérséklet -1 és +7 fok között alakul.
Reklám. Negyedikes és nyolcadikos diákok, figyelem! Gyertek a Gárdonyiba! Óralátogatással egybekötött nyílt napok reggel 8 órától. A nyolcadikosoknak november 6-án és 19-én, a negyedikeseknek november 13-án. Előzetes regisztráció az iskola honlapján www.gardonyi-eger.hu.
Keresztény élet. A legjobb döntés. keresztényélet.hu.
Filmek, hírek, lelkiség. keresztényélet.hu.
Nem csak katolikusoknak.
keresztényélet.hu.
Néha úgy kell elindulnunk, hogy még nem állunk készen, mondja Urbányi Zóra énekesnő a novemberi Képmás címlap interjújában. A labban olvashatunk egy angliai gyermekprostitúciós ügyet feltáró újságíróról, történeteket a függőségből való szabadulásról és a transzplantáció utáni újrakezdésről. Megismerhetjük Sir Edmund Hillary-t, barangolhatunk a Balaton körül és az Angyalok városában. Keresse a Képmást az újságárusoknál, vagy fizessen elő a képmás.hu-n.
A 2026-os katolikus kalendárium lelkiségi írások gazdag választékával várja olvasóit. Emellett ismert írók, költők elbeszélései, versei teszik gazdagabbá a karácsonyi készülődés időszakát. A legolcsóbb és legkedveltebb katolikus kalendárium ára 890 forint. Keresse a templomokban, az egyházi könyvesboltokban és a Szent Maximilián kiadó webáruházában szentmaximilian.hu.
Szulák Andrea jótékonysági zenésestje, a Nyíregyházi Magyarok Nagyasszonya Társszékes Egyházban. November 16-án vasárnap 19 órakor az Orgonáért szól a dal. Egy felejthetetlenes Szulák Andreával, ahol a zene és az összefogás közösen szólal meg. A jegyek megvásárolhatóak Nyíregyházán, a főplébánia irodájában, valamint a római katolikus templomokban. A rendezvény teljes bevétele a Társszékes Egyház 120 éves orgonájának felújítását támogatja.
Megjelent az Új Ember legújabb száma. Magyarország katolikus hetilapja friss hazai és világegyházi hírekkel, kommentárokkal, valamint keresztény szellemiségű közéleti, kulturális, irodalmi rovatokkal, társadalmi kérdéseket elemző riportokkal, interjúkkal és jegyzetekkel várja az olvasókat. Keresse az Új Embert a mértékadó kulturális mellékletével a templomokban és az újságárusoknál.
Reklámot hallottak. Társadalmi célú hirdetés.
Mindannyiunk számára fontos, hogy jelen legyünk idősebb szeretteink életében. Ám ez sok esetben nem lehetséges. A gondos óra egy korszerű jelzőeszköz, ami egy éjjel-nappal elérhető diszpécser szolgálattal együtt segíti az idős embereket. Igényelje a 65 év felettiek számára a kormány által támogatott ingyenes program keretében a gondosóra.hu weboldalon. Készült Magyarország kormánya megbízásából.
Társadalmi célú hirdetésünket hallották.
Napköszöntő. Reggeli magazin.
Dicsértessék a Jézus Krisztus, kedves hallgatóink! 2025. november 10-e van, hétfő. Szeretettel köszöntök mindenkit, a mikrofonnál Molnár Andrást hallják. Munkatársaim a zenei szerkesztő Turi Sarolta, a hírszerkesztő hírolvasó Debner Ádám lesz a nap folyamán, a technikai pultnál pedig Tompos Péter és Karkus István ül. Rádiónk igazgatója Bercesi András és a műsorkészítő kollégák nevében is tartalmas időtöltést kívánok mindenkinek. A mai nap gondolatébresztő mondata Pilinszky Jánostól származik, és így hangzik: a világban élő ember nem láthatja Istent, az Istenben élő ember tisztán látja a világot. A folytatásból kiderül, mi vár ránk a következő két órában. Műsorismertetésünk után kérem a következőt című egészségperceinkkel jelentkezünk. Ebben dr. Beregi Erikával, a Miskolci Egyetem egészségtudományi karának egyetemi adjunktusával a betegoktatás témakörében beszélgetünk. Majd útinform hírekkel és időjárás előrejelzéssel várjuk Önöket a készülékek elé, ezután a napverse hangzik el. Füle Lajos, Szeretnék énekelni néked című versét Sinkovics Imre előadásában hallgatjuk meg. Fél hét 2-től a Vatikáni Rádió magyar nyelvű adását sugározzuk, majd Szívem első gondolata című műsorunkkal jelentkezünk. 7 órától kapcsoljuk az Egri Bazilikát, ahonnan élőben szent misét közvetítünk, majd Hírek és Szentek Szentéletű Emberek című műsorunkban Nagy Szent Leó életéről dr. Katona István nyugalmazott segédpüspökatya beszél. Ezután Cseppelényi György boldog elvatásáért imádkozunk, a napi mája és programajánló zárják ezt az órát, 8 órától hírek, és ezt követően jelentkezünk legközelebb műsorismertetéssel. Önöknek készült műsorainkat fogadják sok szeretettel, tartalmas hétfő reggelt kívánok minden munkatársam nevében.
Kérem a következőt. Egészségpercek a Szent István Rádióban. Jó reggelt kívánok minden kedves hallgatónknak, Berec Renáta vagyok. Egészségügyi perceinkben dr. Beregi Erikával, a Miskolci Egyetem Egészségtudományi Karának egyetemi adjunktusával a betegoktatás témakörében beszélget Szász Anikó, a Csillagpont Rádió szerkesztőműsor vezetője. Ha tehetik, tartsanak velünk!
Köszönöm, hogy elfogadtad a meghívásunkat, és beszélgethetünk erről a fontos témáról, amelyre egyébként reagált a Miskolci Egyetem Egészségtudományi Kara, hiszen néhány évvel ezelőtt betegoktatás szakirányú továbbképzést indítottatok, többek között erről is a képzésről is fogunk beszélgetni, de kezdjük talán ott, hogy a betegoktatás, lehet azt mondani, hogy egyre inkább létjogosultságot nyer, vagy nyerne a mai egészségügyben, hiszen a betegek azt gondolom, hogy ki vannak éhezve a hiteles információra, és ti ezt szeretnétek szembeállítani azzal a ténnyel, hogy legyen elegendő szakember, aki ezt az információiséget kiszolgálja. Erre próbáltatok reagálni többek között a képzés indításával?
Igen, többek között erre is. Ugye a 20. században jelentős változás történt, ugye egyfelől az orvos-beteg kapcsolatban, illetve a betegek információ igénye is nagy mértékben megnövekedett. Ugye az internet adta lehetőségek, nagyon sok információt bocsájtanak a betegünk számára, viszont a rengeteg információ között nem tudnak eligazodni, illetve nem tudják ezeket az információkat kritikusan értékelni. Ebben is tudunk a képzésünkkel, illetve a beteg oktatóinkkal segíteni a betegeknek.
Mit jelent az a szó, az a kifejezés, hogy betegoktatás?
Igen. A betegoktatás gyakorlatilag betegek felé irányuló mindenféle oktatási tevékenység, a terápiás oktatás, klinikai tanácsadást is magába foglalja. Gyakorlatilag az egészségügyi dolgozók a napi munkájuk során végeznek betegoktatást, csak nem minden esetben tudatosul ez teljes mértékben.
Kizárólag a gyógyulást, a gyógyulási folyamatot segíteni, vagy segíti a betegoktató, vagy egy kicsit elébe mentek a dolgoknak, és azt mondom, hogy a sokat emlegetett prevenció, megelőzés is egy fókuszpont lehet?
Igen, természetesen, tehát nem kell ahhoz betegnek lenni, hogy megkezdje, hogy a kolléga az ilyen jellegű tevékenységét, az egészségfejlesztés, a prevenció, tehát a megelőzés, az mind-mind ide tartozik, illetve betegség esetén, tehát a krónikus betegséggel való megküzdésben, pszichés támogatásban, illetve tanácsadásban, és sokszor készségek megtanulásában is tudja segíteni a betegeinket, hogyha csak arra gondolunk, hogy egy inzulin adagolása, ugye mennyi minden elméleti, gyakorlati, készségszintű ismeretet és gyakorlatot is igényel.
Ez összecseng azzal a momentummal, hogy fontos lenne az is, hogy a betegek saját szerepüket úgymond tisztán lássák, tehát érezzék azt, hogy az egészségügyi állapotukért ők is felelősek.
Igen, ez nagyon fontos. Korábban, ahogy említettem, amikor az orvos-beteg kapcsolatra ez a paternalista kapcsolat volt jellemző, akkor ez egy ilyen aláfölé rendeltségi viszony volt, amikor az orvos megmondta a betegnek, hogy mit kell tenni, és gyakorlatilag neki így konkrétan ebben nem volt beleszólása. Nagyon fontos, hogy most már ez megváltozott, tehát most már egy ilyen partner szintű kapcsolat van a betegek, illetve az orvosok, illetve az egészségügyi team többi tagjaival is. Gyakorlatilag ugye ezzel az fölé rendeltségi viszony megváltozásával a betegnek, tehát előtérbe helyezzük azt is, hogy ő is felel a saját sorsáért, a saját egészségi állapotáért, ugyanis tudjuk, hogy a krónikus betegségekben ugye nagy szerepe van az életmódbeli tényezőknek, és amint a beteg szerepet, illetve feladatot kap az ő gyógyulásában, hiszen ő is a gyógyító team tagja, tehát őt nem zárhatjuk ki természetesen ebből a folyamatból, így ő megtudja az ő szerepét, tehát az ő fontosságát ebben a folyamatban, hogyha ő aktívan együtt működik az egészségügyi dolgozókkal, tisztában van a betegségnek a pontos okával, tüneteivel, szövődményeivel, akkor aktív tagja lehet a gyógyulási folyamatban, és így nem csúszik ki az ő kezéből az irányítás, tehát ő is kontrollt gyakorolhat a saját életére, illetve a későbbi betegségének a kimenetére, szövődmények megelőzésére.
Elhangzott egészségügyi perceinkben dr. Beregi Erikával, a Miskolci Egyetem egészségtudományi karának egyetemi adjunktusával a betegoktatás témakörében beszélgetett Szász Anikó, a Csillagpont Rádió szerkesztő műsor vezetője. Köszönöm figyelmüket, a szerkesztőt Berecz Renátát hallották.
Kérem a következőt. A Szent István Rádió egészségperceit hallották.
Napköszöntő. Reggeli magazin.
Válogatás az útinform ma érvényben lévő híreiből. A 4-es főúton Törökszent Miklós térségében a 113-as és a 120-as kilométer között a forgalmat az újonnan megépült M4-es gyorsforgalmi út Budapest felé vezető oldalára terelik, ahol irányonként egy-egy sáv járható, 60 km per órás sebességkorlátozás és előzési tilalom van érvényben. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyében hídfelújítás miatt lezárták Hidvégardó határában a Bódva hidat. Kerülni a 27-es főúton Tornanádaska felé lehet. Az M3-as autópályán a 42-es és a 43-as kilométer között mindkét oldalon lezárták a belső sávot, mert felújítják az üzemi átjárót, a forgalom sávelhúzással mindkét irányban a külső és a leálló sávon halad. Budapest felé, 60 közelében szintén az M3-ason, a 63-as és a 67-es kilométer között aszfaltoznak a külső és a leálló sávon, a forgalom a belső és az ellenkező oldal belső sávján halad, míg Vásárosnamény felé a külső és a leálló sáv használható. A 4-es főúton Cegléd térségében a 70-es kilométernél javítási munka miatt a Szolnok felé vezető oldalon a külső sávot lezárták. A 23-as főúton Bátony terénye közelében az 1-es és a 2-es kilométer között garanciális javítási munka miatt mindkét oldalon útszűkületen kell áthajtani. Híreket hallottak az utakról az utinform.hu információi alapján.
Legyél gyáva, sosem nézd hátra, a szíved súgja az otthon visszavár.
Napköszöntő. Reggeli magazin.
Peres, ködös reggel után kisüt a nap. Kedves hallgatóink, a folytatásban a várható időjárásról tájékoztatjuk Önöket. Ma reggelre többfelé képződött pára, köd, illetve réteg felhőzet, amely a nappali órákban a legtöbb helyen feloszlik, így pár órás napsütésben bízhatunk. Legfeljebb a ködös tájakon fordulat elő ködszíteles. Napközben a nyugati északnyugati szél néhol kissé megélénkülhet, de alapvetően mérsékelt marad a légmozgás. A hőmérséklet délután 12 fok körül alakul. Holnapra virradóan ismét egyre nagyobb területen képződik pára, köd, illetve alacsony szintű rétegfelhőzet, ami napközben már nagyobb területen is makacsul tarthatja magát, máshol viszont ezek feloszlását követően napos idő várható, jelentéktelen csapadék legfeljebb ködszitálás formájában fordulhat elő, a nyugati-délnyugati szél gyenge mérsékelt marad, kora reggel -2, +6, napközben a tartósan borongós ködös tájakon 6-10, a napos vidékeken 11-15 fok között várható. Szerdán is találkozhatunk tartósan borongós, szürke, valamint naposabb tájakkal is. Elszórtan szitálás, ködszitálás régiónkban gyenge eső kialakulhat, de jelentősebb mennyiség sehol sem ígérkezik. Hajnalban -1 és +6, míg kora délután 6 és 15 fok között alakul a hőmérséklet. Csütörtökön sem jön még lényeges változás, nyírkos, ködös és napos tájakkal egyaránt találkozhatunk. A borongós ködös területeken szitálás, ködszitálás előfordulhat. A déli délkeleti szél legfeljebb néhol a Dunántúlon élénkülhet meg. A hőmérséklet mind hajnalban, mind napközben a szerdaihoz hasonlóan alakul. Orvos meteorológia. Ma nem várható fronthatás, de a nyírkos, sokfelé ködös hajnali reggeli órákban felerősödhetnek az ízületi bántalmak, melyek a tartósabban ködös keleti és déli tájakon napközben is fennállhatnak. Itt lehangoltság, rossz közérzet jelentkezhet, viszont az ország nagy részén legalább pár órára kisüt a nap, ami jó hatással lesz a hangulatunkra. Öltözzünk rétegesen, most már jelentős a megfázás, illetve a felső légúti megbetegedések veszélye. Erősítsük immunrendszerünket, fogyasszunk szezonális zöldségeket, gyümölcsöket, figyeljünk oda a megfelelő mennyiségű folyadék bevitelére is. Közlekedés meteorológia. Ma hajnalban reggel sokfelé köd nehezíti a közlekedést, jelentősen lecsökkenhet a látótávolság, illetve ködszitálás, délkeleten gyenge eső okozhat vizes, csúszós útszakaszokat. Napközben a legtöbb helyen javulnak a látási viszonyok, kisüt a nap, így vezetés közben érdemes lesz napszemüveget viselni. Vezessünk óvatosan, tartsunk megfelelő követési távolságot, balesetmentes közlekedést kívánunk. Időjárás előrejelzést hallottak az időkép.hu adatai alapján.
A nap verse.
Füle Lajos, szeretnék énekelni néked. Szeretnék énekelni néked, Uram, nyisd meg ajkamat, hogy szent legyen mindig az ének, amely szívemből felfakad. Hadd zengjem el, hogy százszor áldott keresztednél ki megpihen. Hadd zengjem el, hogy megtaláltott, s békére lelt az én szívem. Szeretném énekelni másnak, hogy néked énekelni jó, hogy életünk bús lázadás csak míg el nem ér az égi szó. Azt zengeni, a szódat, mely életet adott nekem. Szeretnék énekelni rólad, halálig engedelmesen. Szeretnék énekelni néked, folyton, ameddig itt leszek. Szeretnék hangot adni, szépet, mikor lelkemhez érkezed.
Füle Lajos, szeretnék énekelni néked című versét Sinkovics Imre mondta el. Füle Lajos 1925-ben született Cegléden, a helybeli Kossuth gimnáziumban érettségizett, majd Budapesten a Műszaki Egyetemen építészmérnöki oklevelet szerzett. városrendezéssel foglalkozó szakemberként járta az országot, miközben Jézus Krisztus tanítványaként sokfelé tett bizonyságot hitéről. Versei, énekei is vallásosak, tanúságtételek. Feleségével és családjával 1989-ben költöztek Vásárosnaményba. 1989-től jelentek meg kötetei, a református lapok is sorra közölték írásait. 2015-ben hunyt el Vásárosnaményban.
Itt a Szent István Rádió. Hittel szólunk értékekről.
Kedves hallgatóink, most megismételjük a Vatikáni Rádió tegnap esti adását. Tartsanak velünk!
Laudétur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A stúdióban Vétesajai László. Vasárnapi adásunk témája: interjú Bodó Márton pedagógussal a Nevelés Világa római jubileumról. Hiteles, cselekvő kereszténységre nevelünk. Október 31-e és november 2-a között éppen az őszi szünetben tartották Rómában a Nevelés és Oktatás Világának jubileumát, amelyre szerte a világból sok ezer tanár és diák érkezett. A tanárok számára egy gazdag programú konferenciát is szerveztek, illetve szentmise és általános kihallgatás keretében is találkozhattak az oktatók, nevelők Leó pápával, aki, ahogy maga is szólt róla, egykor Ágoston rendi szerzetes tanárként iskolában tanított. A magyar küldöttség egyik tagja, Bodó Márton, a jubileum után felkereste a szerkesztőségünket, és beszámolt római élményeiről, illetve a magyarországi ferences iskolák tanulmányi referenseként megosztotta velünk személyes tapasztalatait. Most hallgassák meg a vele készített stúdió beszélgetésünket. Stúdiónk vendége Bodó Márton, aki a Ferences Rendtartomány oktatási referense, és ebben a minőségben vette részt, Marci, itt ezen a római Nevelés Világa jubileumon. De még mindenekelőtt, mielőtt még erre a témára rátérnénk, előzetesen beszéltünk arról, hogy te most vagy másodjára Rómában, mert hogy először mikor jártál itt és kivel?
Igazából piarista öreg diák vagyok, és piarista diákként jártam én itt 1988-ban jelen is tanárúrral. Az akkori diákságot, 11. évfolyamot szólította ő meg, és hozta el biciklivel Rómáig, és ez egy örök élmény. Egy hetet töltöttünk akkor itt Rómában, és utána pedig egy másik csapat indult visszafele Rómából haza, tehát egy két csapattal, de 80 diák itt volt együtt egy hetet Rómában, jelen is Pista bácsinak köszönhetően.
Mennyi ideig tartott az út biciklivel Budapestről Rómáig?
Az két hét volt. Egy olyan 100 kilométert naponta próbáltak, néha többet, néha kevesebbet, ahogy a hegyek adják, hogy mikor lehet gyorsabban halad, mikor lassabban.
Mi az, ami leginkább megmarad benned ebből az útból? Amit magaddal viszel, még előtted álló útra is.
Hát a kihívás, igazából egy konkrét élményt hadd mondjak, az alázatát jelenés tanár úrnak.
Igen.
Itt voltunk, a Rómában laktunk, és hát kamasz gyerekként elkezdtünk kártyázni, és aki vesztett, azt bedobtuk a udvaron, volt egy piarista iskola udvarán, volt egy szökőkút, és oda bedobtuk. Ennek az lett a következménye, hogy estére a szökőkút kiöntött, mert ott valahogy eldugultak a dolgok, és jelen is tanár úr, mi már aludtunk, és egyszer csak egymásnak suttogva mindenki mondja, hogy hát tanár úr ott áll a szökőkút közepén, és szedi ki belőle a mindenféle beragadt dolgokat, tehát hogy ő ahelyett, hogy minket letorkolt volna, cselekedett, és egyedül helyettünk tett valamit, ami olyan nagy nevelő hatása volt ránk, azonnal mentünk segíteni neki, de egész más lelkülettel, mintha ő előtte azt mondta, hogy miért csináltatok ilyet. Tehát az alázata az nekem máig példa.
Igen, itt a nevelés világáról van szó, de hát ez a nevelés csúcsa a tanár úrnak, ez a példája. Nagyjából lezajlott a nevelés világának a jubileuma. Mi az, ami téged megérintett különösképpen?
Volt egy James Keenan, Bostoni College jezsuita tanára, aki inkább egy tanúságtételt mondott, mint hogy okosságokat mondott volna, és az emberi lélek sebzettségéről beszélt, arról, hogy a tanár, amikor ő átad dolgokat, minden átadott tudománynál, vagy ami az oktatás, sokkal fontosabb az, hogy nevelje a diákokat, és példát mutasson. Ő azon gondolkodott el 42 év oktatás után, hogy ő etikára oktat másokat, utána ez átültetődik-e a cselekedetébe is a diákjainak, vagy sem. És az volt az érzés, hogy nem biztos, hogy átültetődik, mert mennyire fontos az, hogy a saját sebzettségét egy tanár megmutatva, ne az észlény, aki én mindent tudok, és most azt átadom nektek szerepkörből, közelítse meg a diákokat, és erre javaslatként azt fogalmazta meg, hogy akár többen is lehet együtt tanítani, mert ha egy tíme látnak a diákok, akkor érzékelik azt, hogy többféle karaktere van az oktatónak, többféle igazság is ütköztethető egy ilyen fajta oktatásban. Tehát, hogy az emberi mi volta is megjelenik az oktatónak, nem csak egy tudásátadás. Ez engem nagyon megérintett, hogy akár a szamaritánus példája, amin keresztül ő ezt bemutatta, hogy hát ki az én testvérem, és észreveszem-e, hogy mi a szüksége a másiknak. Ezen a konferencián azért nagyon sokféle oktatás és sokféle világ jelent meg. A sokszínésége a kereszténységnek abszolút. Tehát, hogy Indiában mondjuk nagyon hangsúlyos volt, hogy hát valójában az, hogy katolikus iskola, az azt jelenti, hogy én ételt adok annak a gyereknek, aki különben esetleg éhezne. Európában nyilván egész más dimenzióban jelenik ez meg, de közben az a cselekedett központuság, ahol egyrészt, és ezt még Ferenc pápa egyik alapelve volt itt ezzel a paktummal kapcsolatban, hogy személyessé tenni az oktatást. Ez biztos, hogy nagyon fontos megnézni, hogy neki mire van szüksége annak a diáknak, és hozzáfordulni, és az ő igényeire vagy nehézségeire választ adni. A világ egyházi iskolái sokszor nagyon erősek ebben a cselekedjünkben. Magyarországon akár adományokat gyűjteni, akár elmenni a szegényekhez, őket segíteni. Magyarországon meg talán a spiritualitás erősebb. Én ezt érzékelem, hogy hogyan lehet mondjuk egy szentmisén keresztül Istent közelebb vinni a diákokhoz. Nem mindig sikeres ez nyilván, tehát egy nem egyszerű folyamat, de hogy ebből például nagyon sokat tanulhatunk, hogy hogyan lehet a cselekvő kereszténységre nevelni a diákokat, és esetleg olyan programokat is beépíteni a mi saját iskolai életünkbe, ahol közvetlenül megtanulják, hogy a kereszténység az nem csak valami hitbéli dolog, hanem az a másik közvetlen odafordulás a másikhoz és a segítése a másiknak.
Jó hallani ezt a világ viszonylatban létező sokszínűséget, ami Magyarországon is létezik, hiszen vannak egyházmegyei iskolák, és vannak szerzetes rendi iskolák, vannak férfi, vannak női rendek által fenntartott iskolák, és a férfi rendek között éppen a Ferenc rendieknek vagy az oktatási referense. Miben áll a ferences oktatásnak, ferences nevelésnek a különlegessége?
Nehéz szétválasztani, igen, nyilván sok mindenben hasonlató többi szerzetes rendnek az alapelveihez, de az a jelenlét, amit igyekeznek a ferencesek minden iskolájukban komolyan venni, az azt gondolom egy nagyon fontos dolog. Tehát, hogy maguk a szerzetesek együtt ott vannak, jelen vannak az iskolában, és a jelenlétükkel lehetőséget adnak a személyes beszélgetésre, lehetőséget adnak a mélyülésre, a hit megélésére, közös szentmisére, de épp úgy gyomtatásra vagy egyébre. Tehát egyik lényeges dolog szerintem, hogy ez a jelenlét, ez hogyan van jelen, de hát ehhez sokféle program is kapcsolódik. Minden tanárnak kötelezően egy 120 órás akkreditált képzésben részt kell vennie, ami a FEPA névre hallgat, egy ferences pedagógiai alapprogram, hogy egy kicsit a ferences lelkiséggel megismerkedjen minden tanár. Hát nagyon fontos. Tehát, hogyha egy új felvett tanár nem tudja, hogy mi az a közeg, ahova jött, hát akkor ez alkalom arra, hogy megismerje ezt. Ez egy 5x3 napos komoly képzés, ami részt vesznek Szentkuton most a tanárok. A másik, hogy minden évben a ferences rend szervez egy közös együttlétet tanév elején az összes pedagógusának. Legyen az autista általános iskola pedagógusa, legyen az a testvérkék óvoda pedagógusai, vagy a gimnáziumoknak a oktatói pedagógusai. Együtt vagyunk ott, közel 200-an, szintén Szentkuton, és egy picit ráhangolodunk a tanévre, úgy is, mint szakmára, de úgy is, mint lelki folyamatra, ahol azért egy szünet után fontos, hogy lelkileg is jelen tudjanak lenni a pedagógusok. Azt gondolom, hogy ez is egy nagyon fontos dolog. Itt meg lehet közösen együtt élni valamit két nap alatt, ami segíti azt, hogy tényleg úgy érezzék, hogy ők a ferences rendhez tartoznak, a ferences lelkiséghez és oktatási rendszerhez. Ezen kívül pedig tényleg az az érdekes, hogy azt gondolom, hogy beszéltünk erről a cselekedetről, de hogy a ferenceseknek tényleg fontos az, hogy ne csak elvekről beszéljünk, és ne csak valamiféle szellemi támogatásáról a hitnek egy iskolában, hanem tényleg megéljék együtt, akár, most csak egy példát, ha mondok, hogy Arlóra elviszik Szent Angéla gimnázium diákjait az ottani ferences szerzetesek, hogy a társadalmi valósággal találkozzanak, és ha tudnak segíteni, akkor ott közvetlenül is segíthessenek.
Mert Arlón mivel találkoznak?
Hát Arlón igazából akár mély nyomorban lévő gyerekekkel és családokkal is tudnak találkozni, és azért egy budapesti elit iskolának a diákjai nem szoktak ezzel szembesülni, vagy nagyon ritkán.
És hogyan fogadják a találkozást?
Hát ez az az érdekes, hogy nagyon megérinti őket, mert azt érzik, hogy esetleg nekem vannak személyes problémáim, de azok milyen szinten vannak ahhoz képest, akik tényleg mély nyomorban élnek. Tehát akár visszahat az ő iskolai tevékenységükre is, hogy rájönnek, hogy hát akkor nekem sokkal kisebb problémáim vannak, mint ezeknek a családoknak, meg gyerekeknek, akikkel én egy hétvégét töltöttem együtt.
Minden egyházi iskola valójában Krisztus iskolája, ez a közös nevező. Ez még fölülírja a katolikus egyházi iskola sajátosságát is, mert minden keresztény iskolának közös sajátossága ez. És ez így jó. A katolikusok között egy ferences iskolában túl azon, hogy épp úgy az Úr Jézus a középpont, ott van hát egy markás személyiségként Szent Ferenc. Mennyiben találkoznak és mennyiben azonosulnak Szent Ferenc számomra mai vonzó példájával a mai frankások, a mai ferences diákok?
Azt gondolom, hogy ez minden iskolának fontos. Van egy oktatási stratégiája igazából az egész rendnek, és ennek központja, hogy Szent Ferenc példájával találkozzanak a diákok. Az irgalmasságával, vagy az ahogy ő cselekszik, de hogyha konkrét példákat akarok mondani, akkor mondjuk a testvérkék óvodában Szent Ferenc egy-egy történetét viszik színre, és utána azt akár a szülőknek be is mutatják, nyilván a gyerek nyelven, ahogy ezt óvodások meg tudják tenni. De ugyanígy volt rá példa, hogy van egy ferences ösztöndíj program, aminek a keretében grecsói betlehemet készítettek diákok.
Csodás.
Tehát, hogy fontos, ez lebontható legyen az adott évfolyam sajátosságaira, vagy az adott diákságnak a megközelíthető, kézzelfogható valóságához. De hát készült kupakokból, például Szent Ferenc és a farkas mozaik. Tehát, hogy nagyon sok ötleten keresztül közel lehet hozni Szent Ferenc példáját. Minden évben az emlegetett ferences ösztöndíj programban van egy kis akadályverseny azoknak, akik ebben részt vesznek, és az konkrétan Szent Ferenc életén viszi egy picit végig őket, párhuzamba állítva azzal az egy évvel, amikor ők az adott programban részt vesznek, és reméljük, hogy valahonnan valahova eljutnak. Hova jutott el Szent Ferenc a saját élet útján? Ugye 800. évfordulóját ünnepeljük most idén az ő halálának. Úgyhogy ez mind segít abban, én azt gondolom, hogy a diákok egy kicsit ne valamilyen távoli személyiségként gondoljanak Szent Ferencre, hanem arra a konkrét valóságra, vagy azzal találkozzanak, és azzal például a szegénység kapcsán, amit ő megélt, és ami ma is fontos példa lehet számukra.
Szent Ferenc nagy zarándok volt a saját korában. Azt hiszi, mit jelent a mint célpont a ferenci iskolák számára?
Ugye nagyon izgalmas, hogy minden gimnáziumunk úgy építi föl a tantervét, hogy egyszer a diákokat eljuttassa Assisibe, és találkozhassanak azokkal a jelekkel és nyomokkal, ahol ő járt. Tehát el tudjuk mondani, hogy tényleg vagy 11-be, vagy 12. osztályba a gimnazisták a ferences gimnáziumokba egy zarándoklat keretében elmennek, és végigjárják azokat a helyszíneket, ahol jártak, vagy ahol élt, vagy megfordult Szent Ferenc. Ez szerintem egy kicsit ívet is ad annak, hogy korábban beszélünk Szent Ferencről a tanórákon, kapcsolatban vannak Ferenc követőivel, a testvérekkel, és utána pedig meglátogatják Szent Ferenc életútjának a nyomait. Most néhány nappal ezelőtt a tartományfőnökség dolgozói mentek el egy ilyen zarándoklatra, és azt éltük meg, hogy más képeken látni, akár Assisit, akár a Rieti völgyet, de mondjuk ott a barlangok szegénységébe, vagy ilyen kis nehezen elképzelhető pontjain, ami nekem új volt itt, hogy a lándzsa alakú barlang, ahova Szent Ferenc azért ment el, mert a Krisztus szenvedését idézte ez a nagyon furcsa barlang, ami nem arra született, hogy ott, tehát hogy nem emberek lakhatóvá tételéről szól ez a barlang, hanem nagyon szűk kis helyek, és hogy egy ilyen helyen tudott egy regulát írni, az pontosan az ő alázatára és valahogy a Krisztussal való tekintéséről val számomra, tehát nagyon izgalmas volt nekem is most ez a zarándoklat.
Még egy utolsó kérdés. Az ember leérettségizik, és akkor elköszön az alma materből, de nem szűnik meg a ferences diák élete. Az utógondozás, a kapcsolattartás, amikor éppen párválasztás, családalapításról van szó, aztán a későbbi alkotó szorgalmas évek, van-e, ami visszatérülhet, amikor már nem kap az egykori ferences diák, hanem nem is csak az iskolának, hanem Isten nevében az éppen rászorulónak?
Ugye itt nagyon sokfélék a diákok, nyilván mindenkiben másként csapódik le az a 6 év, 8 év, vagy ahány évet ő töltött az iskola padjaiban. Azt jó látni, hogy van egy ragaszkodás az alma materhez, tehát visszatérnek a saját iskolájukba, kötődnek az évfolyamtársakhoz, tehát a legtöbb évfolyam akár évente, vagy még gyakrabban találkozik a kortársakkal.
Éppen ezeket volna kérdezni, az iskola hogyan szervezi, meg miben segíti az egykori diákokat az ő kapcsolatuk tartásával? Egymással való, meg az kis közössége egykori évfolyamoknak az a mindenkor iskolával való kapcsolattartásában.
Ha most csak mondjuk a Frankát veszük, ugye ami 24 órában, ugye Esztergomban, most már Szent Antal ferences gimnázium, ott van ennek egy külön idősáva minden nyáron, akkor az öreg diákok hazalátogathatnak, és eleve így szervezik az öreg diákok, hogy bizonyos, tehát a saját osztályuk adott hétre akkor be tud jelentkezni, hogy ők akkor ott egy hetet töltenek, és ilyenkor a ferences szerzetesek is ott vannak, és velük együtt, nyilván osztályfőnökök, prefektusok, akikkel ők kapcsolatban voltak, velük együtt élhetnek meg egy hétvégét, vagy akár több napot is, ki hogy szervezi. Tehát megvan ennek a rendszere. Igazából a kötődés egy ilyen intézményben, ahol tényleg nagyon intenzíven vannak együtt, biztos más, mint egy nappali oktatási intézmény, ahol kevesebbet vannak együtt, de azért az is egy fontos visszajelzés szerintem, hogy mondjuk a Szent Angélába rendszeresen öreg diákok tanárként visszamennek, mert úgy emlékeznek vissza a saját iskolájukra, hogy hát én itt akarok tanítani. Olyan jó volt ez az élmény, amit én itt megéltem, hogy ha pedagógus lettem, akkor szívesen jövök ide. És Szentendrén is erős az öreg diák hálózat, ahol évről évre visszatérhetnek és találkoznak az iskolával és egymással.
És milyen erős a missziós tudatuk, hogy kilépek az iskolából, családot alapítok, dolgozok, de hát az iskola szellemében hogyan tudom én az Úr Jézust, hogyan tudom a drága Szent Ferenc elkörökségét képviselni, a világot evangelizálni.
Tehát olyan után követő rendszer nincs, ami számszerűsítve el tudnám mondani, hogy akkor melyik diák hogyan teszi ezt az életben, de azért azt látjuk, hogy a nagy többsége a diákoknak kapnak egy élő hitet, és utána ezen az élő hiten keresztül folytatják a saját életüket gimnazistaként, amit megértek, azt utána az egyetemi években, vagy akár később a munkájukban is tovább viszik. Csak még egy példát hadd mondjak, egyik diák úgy döntött, hogy ő komoly összegekkel támogatja évente ezt a Ferences Ösztöndíj Alapítványt, és ezt az ösztöndíjat alapította ő igazából, mert azt gondolta, hogy annyi mindent kapott ő a Frankától, hogy ő ezt vissza akarja az összes ferences iskolának adni, és ezért ő adománnyal támogatja évente. bejelentette ezt a programot, mert úgy érzi, hogy de jó lenne, ha itt ezek a diákok, akik most vannak, ugyanazt megélhetnék, vagy még többet, mint ami a saját idejében az adott iskolában történt. Lakatos Benjamin ez a diák, különben, hogy még ennyit szabad mondani.
Ha ő megengedi, igen. Gondolom, hogy hozzájárul, akkor, hogy a jó terjedjen, jó példa, nem is annyira a pénz, hanem az ő nagy szíve. Ha most én Szent Ferenc nevében köszönök el, akkor azt mondom, pax et bonum, minden jót neked, hálásan köszönöm, Marci Márton, ezt a beszélgetést, áldott jó hazatérést, és további jó szolgálatot a ferences nevelés-oktatás világában.
Nagyon szépen köszönöm.
Bodó Márton pedagógussal készített interjúnkat hallották. Itt a Vatikáni Rádió. Kedves hallgatóink, vasárnapi műsorunk véget ért. Figyelmüket köszön és búcsúzik önöktől a mai adás szerkesztője, Vértesajjai László. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Laudetur Jézus Krisztus.
Kedves hallgatóink, az elmúlt 20 percben a Vatikáni Rádió magyar nyelvű adását hallották. Műsorunkat megismételjük 11 óra 30 perctől.
Bűnös természettel jöttünk a világra, mindnyájunkat érint őszüleink átka. Lázadás szelleme gyötri a világot, egyetlen egy ember se ilyenre vágyott. Olyanná lett minden, amilyenné tettük, Istentől elszakadt, élő voltak lettünk. A Teremtő Atya megkönyörült rajtunk, szabadítót küldött, őt dicsérje hajtunk. Jézus Krisztus vére bűneink váltságon elérkezett hozzánk, Istennek országa. Csak hinned kell benne, és megvallanod szóval, ő ellenben téged elfogad, ahol vagy. Szereted az Isten, és újjá teremt téged, hogy ne kelljen többé félelemben élne. Az ő országa öröm, és béke szent lélekben, hogy a te életed gyümölcsöt teremjen. Az ő országa öröm, és béke szent lélekben, hogy a te életed gyümölcsöt teremjen.
Szívem első gondolata, hozzád száll fel, Istenem. Te őriztél meg az éjjel, maradj ma is én velem. Téged áldlak és imádlak, mint szerető gyermeked. Szívem csak is azt akarja, ami kedves te neked. Édes Jézus, add kegyelmed, s őriz engem szüntelen, hogy egész nap neked éljek, tiszta szívvel, bűntelen. Szűz Mária, Jézus anyja, te minnyájunk anyja vagy. Oltalmazd meg minden bajtól. Kísértésben el ne hagyj. Amen.
Szívem első gondolata. Elmélkedések az év minden napján.
A mai evangéliumi részlet három témát érint röviden, amelyek közös pontja a közösség, a közösségi élet. Elsőként a megbotránkoztatásról esik szó, amely bármely közösség vagy csoport életében, az egyházban is előfordulhat. A botrányokozás itt azt jelenti, hogy a közösség egyik tagja helytelen, erkölcstelen tettével rossz példát mutat másoknak. Az ilyen személynek nincs helye a közösségben, mert a többieket is rossz cselekedetekre ösztönzi. A botrányok akadályozzák a közösséget és annak tagjait a hit útján való előrehaladásban. Másodszor a megbocsátás fontossága kerül elő. A közösségen belül számtalan esetben előfordulhat, hogy valaki megbántja, megsérti fele barátját. A helyes eljárás ebben az esetben nem az, hogy az illetőt azonnal ki kell zárni a közösségből. Ez főként akkor nem volna járható út, ha megbánja tettét és bocsánatot kér. Ilyenkor meg kell bocsátani neki még akkor is, ha bűnét a későbbiekben megismétli, de újból kifejezi bánatát. A megbocsátás azt szolgálja, hogy a közösség tagjai békességben éljenek egymással, amelyet azonban ellehetetlenít a megbocsátás hiánya, azaz ha a múltbeli hibás cselekedeteket állandóan a bűnös szemére vetjük. Harmadikként a hit erejéről van szó, a közösség összetartó ereje ugyanis a közös hit, amely Isten adománya az egyének és az egész közösség javára.
Részletet hallottak Horváth István Sándor Szívem első gondolata című könyvéből. Felolvasta Varga Ildikó.
Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink, hamarosan kapcsoljuk az Egri Bazilikát, ahonnan Szent Misét közvetítünk. A Szent Mise énekei a következők. A Szent vagy Uram című énekeskönyv három éneke, a 220-as, a 134-es és a 263-as hangzik el a szertartáson. Még egyszer a számok, tehát a Szent vagy Uram című énekeskönyv három éneke, a 220-as, a 134-es és a 263-as csendül fel a Szent Misén. Ha tehetik, imádkozzanak velünk!